Test és lélek. Szexualitásról, kapcsolatokról, intimitásról. Erős Mária Klárával.
Kinek? Na. No.
Jó estét mindenkinek, ez a Test és Lélek. Ezen a kedden is ma este Bedő Imrével fogunk beszélgetni. A férfiak klubjáról, ami tudomásom szerint 3 éve alakult, a férfi értékekről, férfiasságról, és úgy általában a férfi szerepről szó lesz még a nemek közötti párbeszédről és a nemeket érintő jelenkori problémák megoldásairól. Továbbá apák napja kapcsán szó lesz most az apa-fiú kapcsolatokról is, és arról, hogy hogyan működik egy ilyen apa-fiú klub a férfiak klubjában például, illetve miben tudja támogatni a mai fiatal és nem annyira fiatal férfi társadalmat, és persze keressük aztán a válaszokat azokra a kérdésekre is, hogy mi nők mit tehetünk társainkért, fiainkért, amivel elégedettebb, boldogabb és teljesebb lehet az életük és az életünk.
Nem vagyok szomorú, nem vagyok vidám se, azt az én kedvemmel tudja a jó Isten. Csak az Isten tudja azt, hogy én mit érzek. Éneklek magyarul, itt valami szépet. Szépecskén éneklek, pengetek, pengetek, míg mennek az égen változó fellegek. Változó fellegek, menjetek, menjetek. Úgy választottam én, nem megyek veletek. Én már itten ülök, pengetve, pengetve, a húron matatva, kedvemet érezve. Hát hova is jutnék gitáromnak nélkül, tám fellegek között végezném én végül. Jaj, de itt akarok, a földön akarok, én csak szívesebben húrokon matatok.
Rádió Bézs. Köszöntelek téged a stúdióban, Bedő Imre.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt vagyok.
Nagy megtiszteltetés. Férfiak klubjával kezdjük esetleg a beszélgetést. Ez 3 éve alakult, tudomásom szerint.
Kettő és fél. De egy évig dolgoztam előtte rajta. Tehát egy év előkészítő munka volt a honlapot megépíteni, a neves emberekkel az interjúkat elkészíteni, ami egyébként egy külön érdekes tapasztalás volt, mert ezek a neves emberek, akikkel a férfiasságról tudtam beszélni, még az elején is ott találhatóak az interjúk a honlapon, ők úgy mondtak igent, és azonnal igen mondtak, hogy még semmi nem volt, még csak egy gondolat volt, hogy ezzel az üggyel érdemes lenne foglalkozni, és ez egy nagy lendületet adott nekem, hogy talán nem egyedül gondolom úgy, hogy a férfi értékek örökítését, maga a férfiak motivációját napirendre kell tűznünk magunknak, nekünk férfiaknak, hogy ne a nőktől várjuk a noszogatást, meg hogy menjünk elébe egy picit annak, hogy állandóan így degradálva vagyunk, illetve hogy részben jogosan azt mondják, hogy kivonultunk a világból, és nem veszünk részt nagyon sok mindenben, csak a munkahelyünkön vagyunk jelen. és hogy valamit tenni kell az értékeink örökítése, megjelenítése érdekében, és azt hiszem, hogy most már bebizonyosodott, hogy ez motiválja a férfiakat, hogy tényleg mi különös értékeink vannak, szükség van ránk, és ez egy fontos dolog.
Én amikor megláttam, amikor megérkeztél a stúdióba, akkor elmeséltem neked, hogy megláttam 2,5 éve egy barátnőmnél egy internetes felületen, vagy a Facebookon, hogy van ilyen férfiak klubja, és kb. Ugráltam és visítoztam, mert olyan változások mentek végbe az elmúlt 50-60 évben, ilyen kollektív, tudattalan vagy tudatos szintre emelkedett most már a különböző férfi szerepek megélhetővé válták, amik eddig nem, és nőik is, és hogy ezt nektek férfiaknak, sokkal nehezebb venni ezeket az akadályokat és változásokat, és állandóan arról van szó, basszus kulcs, én is most lebuktatom saját magam, tulajdonképpen nőket hívtam be először mindenféle női tanítót, meg női gyógyítót beszélgetni a nőiség sebzettségéről, és most remélhetőleg akkor a férfiak klubjából többeteket is meg foglak itt hallgatni, mert elképesztő szükség van arra, amit csináltok, és vissza is adom a szót, hogy te hogyan gondolod el, vagy te hogyan tudod, elmondom majd én is az én verziómat, mert teológus, antropológus, pszichológus, coach, önjelölt coach, életművész, művész, más-más megfejtéseket mondott erre, hogy mikor sebződött meg úgy a férfi közötti kapcsolat, vagy az apa-fiú kapcsolat, vagy egyáltalán a férfiasság, hogy már nem tudom mióta, én már abba születtem bele, én 39 vagyok most, én már abba születtem bele, hogy már megvannak rogyva a férfiak. Szerintem nem a két világháború volt az oka, én úgy tudom, hogy ott talán az ipari forradalom, de visszadobom a lasztit.
Ennek is több aspektusa van ennek a dolognak. Érdekes, hogy a nők sebzettségéről is beszéltél, hogy a nők is erről tárgyalnak, ugye nyilván. Itt nagyon lényeges volt, hogy férfiak ezt soha nem tárgyalták, tehát kicsit így bedugtuk a fejünket a homokba, és úgy gondoltuk, hogy a mi területünkön nincsen semmi gond. Most sem gond van, hanem inkább sok tennivaló, inkább ezt mondanám. Ha csak két dolgot akarnék kiemelni, az egyik nagyon fontos dolog az valóban a férfiaknak a jelenlétével függ össze. És ha jól belegondolunk, akkor több ezer évig együtt éltek a családok, együtt éltek a generációk, együtt dolgoztak a családok, hiszen, és ugye ez a mi kultúránkban nem is olyan régen még így volt. Tehát az, hogy az elmúlt 100-200 évben mondjuk Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban milyen folyamatok zajlottak le, annak csak ugye az utózöngéi jöttek ide, és csak néhány évtizede van itt is jelen ez a folyamat, de jelen van. Ugye, és valóban a férfiak jelenlétére nagyon negatív hatást gyakorolt az ipari forradalom. Ugyanis
pontosan.
Először, ugye, azelőtt a családok együtt dolgoztak, és azért említem itt a mi kultúránkat, mert mi még láttuk azokat a falvakat, én magam, ugye olyan faluban voltak az én nagyszüleim, ahol a falu zöme nem járt ki a faluból. Nem egész életüket ott élték le, néha elmentek a szomszéd városba, majd visszajöttek, de nem azon gondolkodtak, hogy Honolulu-ba menjenek nyaralni, vagy Kamcsatkára, hanem úgy tették a dolgokat, és ott találtak örömöt a saját házuk táján. És a családok együtt voltak, tehát nem úgy, hogy reggel apa elment dolgozni a földekre, és este 8 körül haza minden nap, hanem néha-néha együtt mentek a földekre, néha-néha egyik ment, a másik jött, de azért együtt ebédeltek, együtt vacsoráztak, a férfi jelenlét az folyamatos volt a családban. Ezzel párhuzamosan az is egy sztereotípia, amit megint csak az ipari forradalom szült, hogy a gyereknevelés a nő dolga. Nagyon érdekes, ez a könyvemben írok erről, ami most jelent meg, hogy ezt a sztereotípiát le kell majd venni valamilyen módon a férfiak, hogy mondjam, nyakából ezt a terhet. Most úgy érzik, hogy ha a gyereknevelésben részt vesznek, akkor ő valamilyen fantasztikus ilyen jog, hogy mondjam, ilyen előnyt veszítenek el. Ez nem, több ezer évig. Ugye,
illetve veszít a férfiasságából.
Semmit nem veszít, nem mert tudom. Több ezer éven át ezt folyamatos jelenlétükkel folyamatosan tették minden reggelinél, ebédnél, munka közben is, ugye, egész végig a gyerek nevelés sem úgy zajlott, mint most, hanem valójában a nő sem nevelte a gyereket ebben a városi értelemben, ahogy mi tesszük most, hanem tette a dolgát, és a gyerek ott volt. Tehát a gyerekek közelében dolgoztak, vagy a gyerekek voltak az ő közelükben, miközben ők dolgoztak. Na, ezen változtatott az ipari forradalom, és először a férfit emelte ki. a családjából.
Az apát a fiútól távol vitte.
És
a gyárba való dolgozás.
És a lányától is, mert nagyon fontos a lányoknak is a férfi minta. És valójában ugye az történt, hogy rávették a családokat, hogy menjenek be a városba, mert ott van a gyár. Ha most azért beszélek erről egy kicsit bővebben.
Nagyon érdekel mindenkit.
Ha azt mondták volna akkor a családoknak, hogy figyeljetek ide, mostantól mind a ketten dolgoznotok kell a gyárba, akkor azt mondták volna, hogy én nem megyek be a városba, hát mi lesz a gyerekkel? Tehát ez sokkal-sokkal lassabban történt. Először azt mondták, azóta csali, hogy ha bemész az városba dolgozni, akkor a férfi pénzt fog keresni, hiszen a városban csak pénzből lehet megélni, mert nincs ott földed, nem tudod megkapálni, nem tudod megtermelni a saját javaidat, nem tudod a disznót tartani, ugye? A nőnek az volt a csali, hogy ő a gyerekkel lehet, miközben sokkal többet foglalkozhat a gyerekkel. A férfinak meg az volt a csali, hogy ő igaz, hogy robotol, de az egész családi életüknek mégiscsak megmarad az értelme, mert a gyereket tudják nevelni abból a pénzből, és jobb lét lesz. Ugye a nőnek gyönyörű ruhája lehet. Ezek ilyen egyszerű csalik voltak a falusi embereknek, ugye, hogy mindenki, a férfi is szerette volna azt az életszínvonalat biztosítani, amit már akkor is láttak, hogy a városi, ugye ilyen irodistáknak, mert akkor is voltak, ugye, akik hát nem is tudom, mi volt a nevük, mindegy, akik önkormányzatoknál, vagy ilyen, nem, akkor nem így volt, hanem a hivatalnokok, ugye, azok valami más életszínvonalon éltek, és az ő feleségeik is. És minden egyszerű ember azt gondolta, hogy hát egy picit közelíthetünk ehhez, én sokat fogok dolgozni, mint férfi, de az asszony lám ki fog virulni. És ez így is volt egy darabig, mert a közmegegyezés közöttük meg volt, a gyereket is nevelni kell, a férfi dolgozott. Egy nagy gond volt, hogy addig, ameddig a férfi a mezőn dolgozott és a sajátjukat kezelte, addig nem volt egy zombi. De amikor bement a gyárba dolgozni, akkor ott azt a monoton munkát végezvén estére egy ilyen pszichés roncs érkezett haza, és akkor kezdődött el a férfiak pihentetése. Hazajött apád, pihennie kell,
pontosan,
hogy holnap ismét
pontosan
visszamenjen zombulni.
Hozzá szólhatok? Csak
igen.
Elképesztő érdekes minden szavad, fejben jegyzetelek, iszom szavait, stb. Az van, hogy te kimondtad már, csak össze kell kötni egymáshoz, szóval, hogy úgy raknám össze ezeket az infókat a hallgatók számára, mert olyan bőlére eresztetted, hogy már életképeket láttam, színes ízével.
És nem jutottam el a nők bevonásáig,
pontosan,
vagy kétkezés
modellig. Pontosan, a nőkről elfelejtetted megemlíteni, hogy azért ez egy bizonyos, tehát én nem tudom, a kétkezi munkásokról beszélsz, mert a feminizmus pont, hogy az ipari forradalom pontosan akkor kezdett a feminizmus megerősödni. Tehát a nők akkor kezdtek el, akkor egy csomó munkától megszabadulhattak, és elmehettek tanulni. Ezzel párhuzamosan időben ez pont együtt történt azzal, amit most elmeséltél, és az apára meg azért lett volna szükség napközben, mert az apa jelenléte nélkül egy fiúnak, vagy egy lány gyermeknek is, a gyereknek nem lesz meg az a férfi energia, az a férfi figyelem, az autoritás, az öntisztelet, a tekintély, minden, amiről majd mindjárt beszélni fogsz. Ezt mesekönyvből, esti meséből, apákról szóló mesékből, este egy hullafáradt apáról hallgatva mesét nem lehet megtanulni, csak személyes átadással, ugyebár.
Csak a jelenléte, tehát a férfi jelenléte a családban az egyedüli garancia arra, hogy a mintája örökíthető legyen. És de ezt teszi a férfi életét is értelmessé, hogy a saját személyiség fejlődésének is akkor van értelme, hogyha azt át tudja adni valakinek. Tehát egyébként nincs értelme palírozni a személyiségünket, hogy majd aztán jól meghalunk a végén, mert elfelejtenek két nap múlva. Meg ugye ma a divatos azt mondani, hogy persze, de ha szóltunk három jó mondatot a szomszédasszonyhoz, már megérte élnünk. Van benne valami, de azért az örökké valóságnak való mindenki arra hajt, hogy átvigye önmagát a végtelenbe, és a végtelenbe a gyerekeinken keresztül, és az értékeinknek a pallérozása és örökítésén keresztül tudunk átkerülni, hogy valamit át tudtunk nekik adni, és ennek van egyedül értelme végső soron. A pénzkeresetnek sincs önmagában értelme, a pénznek akkor van értelme, hogyha valamit azzal kezdek. De hogyha csak annyit dolgozok, hogy nincs időm azzal a pénzzel valamit kezdeni és építeni, akkor semmi értelme nem volt valójában ennek az egésznek. Tehát a férfiak ugye kikerültek a családokból egyrészt a munkahelyek miatt. Ez most, ha magyar jelenségre akarom átterelni a szót, akkor a jelen pillanatban azért gondoljunk bele, hogy az első házasságok 53%-a végződik válással. Azaz többen válnak el, mint nem. A másodikoknak 60, és a háromadiknak 70-valahány százaléka végződik válásnak. Tehát az a durva, hogy egyre magasabb a
Mi volt a 70?
Tehát a harmadik házasságoknak már 70-valahány százaléka
végződik válással.
Tehát óriási a válási arány. Tehát a férfiak vagy azért nincsenek otthon, mert elválnak tőlük, és ezt azért mondom így, mert 72-3%-át a válaszoknak nők indítják, ez a magyar statisztika is, de egész Nyugat-Európában.
Ezt hogy kell érteni?
Hogy a nők indítják el ezeket a válaszokat zömében.
Jaj,
és az azt jelenti, hogy a nők elválnak a férfiaktól.
Igen.
Hogy valamilyen a férfiak kikerülnek a családjukból, vagy túl sokat dolgoznak, és azért nincsenek otthon. Tehát ez a napi 12 óra, most a közgazdász is beszél belőlem, nem helyén való, hogy 12 órát kell gyűrizni.
Nem, én ezt el is mondtam a műsorban, hogy én egyetértenék az Ákossal, hogy a nők szüljenek is feltétlenül, a nagyon emancipált, nagyon tanulós nők. Tényleg egy nő is ebben a teremtő erejét, meg a nőiség kiteljesedését ebben lehetne megélni, meg ezen a csúcsa. Csak például az én családomban orvosok, tanítók vannak, és egy értelmiségi fizetésből az ember, szóval, hogy nem mehetem mindenki popsztárnak, mint
igen,
az Ákos.
Nem tudom,
de mint közgazdász...
hogy a nők mit tegyenek, de én azt látom, hogy a kétkeresős modell az kényszer lett. Tehát valljuk be, hogy előbb a férfiakat ugye vonzotta be, először az ipar, majd a szolgáltatási szektor, később maga a városiasodás olyan mértékű lett, hogy a nőkre is szükség lett. Tehát ezben a szektorban a nők bevonása elkerülhetetlen volt, és nem azért vonták be a nőket a munkaerőpiacra, mert a férfiak meghaltak a háborúkban, ez egy baromság, főleg Amerikában annyian nem haltak
ez
meg.
Ez egy baromság, ezt én is mondtam, abszolút
azért,
nem azért.
Mert egyszerűen éhes, ez a terjeszkedő növekvő iparág, ennek szüksége volt munkaerőre, és ezért és valljuk be, hogy a férfiak legalább annyit vagy többet dolgoznak, mint 100 évvel ezelőtt. Annyi a különbség, hogy 100 évvel ezelőtt abból az egy fizetésből eltartották a családjukat. Azért még egyszer mondom, mert ez volt a csali, hogy valaki mégis otthon marad a gyerekkel, mert egyébként nem vállalták volna családilag ezt a fajta életet. De később most ugye a nők ugye beszippantásával a munkaerőpiacra mégiscsak a rendszert úgy alakították ki, hogy a kettő bér is elfogy hóvége előtt. Uh-huh. Tehát a fizetés az úgy van kitalálva, hogy ezt valahol olvastam egyszer egy újságcikkbe, hogy nehogy elfelejtsünk jövő hónapban is bemenni dolgozni. Tehát az azért nem fordulhat elő, hogy mégiscsak tartalékaink maradnak. Uh-huh. Ezt most viccből mondom, de komoly. Tehát a kétkeresős modell ilyen értelemben egy kényszer nem döntheti el a mai magyar családoknak a 99%-a, hogy a nő otthon maradjon, vagy ne, vagy két pénzből alig tudnak megélni. És itt kezdődik ugye a probléma, hogy ma már, ugye beszéltem arról, hogy a férfiak zombiként értek haza ebből a szörnyű munkából, ma már két zombi érkezik haza.
Pontosan.
És ezért állítom én azt, hogy új egyesség kell férfi és nő között, és abba kell hagyni a versenyeztetésüket és az egymás ellen való hergelésüket, mert egy sokkal alacsonyabb szinten, mint volt, ugye, kiegyenlítődtek ezek a helyzetek. Mind a kettőnek kényszerűen elmenni, mind a kettőn dolgoznak, és azt a pici maradék időt sokkal hatékonyabban kéne együtt, egymásért és egymással kihasználni. És én azt mondom, hogy a jövő generációk érdekében elsősorban, másodszorban őértük, de én azt hiszem, hogy aki a jövő generációk érdekében jól sáfárkodik az energiáival, az egyben önmaga boldogulásáért is teszi. Tehát ez a kettő teljesen ugyanaz.
Pontosan. Itt folytatjuk. A crowded place.
said I was fucking high, and I don't think that I'll see her again. But we shared a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.
Test és lélek, szexualitásról, kapcsolatokról, intimitásról, Erős Mária Klárával. Szóval ott tartottunk, hogy férfi-női szerepek, és hogy...
Ezek örökítése.
Igen, tehát, hogy a nő az ipari forradalom alatt otthon maradt a gyerekkel, a férfi pedig elment a fiútól távol, itt megromlott a apa-fiú kapcsolat.
Majd később a nő is elment, és most új egyesség kell kettejük között, mert a maradék időt sokkal jobban kell kihasználni, ugye valahol itt hagytuk. És valóban az látszik, hogy a férfi értékek a férfiak jelenléte nélkül nem örökíthetőek. Ugye a Kassai Lajos lovasi ezt mondta, hogy az úszás oktatásnál még nem találták ki azt a módszert, ami helyettesíteni a vizet.
Igen, kell.
Tehát ez úgy lehetetlen. És ha megnézzük, hogy a férfiak ugye azért nincsenek otthon, mert rengeteg a válás. Vagy azért, mert a családjuktól távol dolgoznak, és általában ugye sokkal többet kell dolgozniuk azért, hogy elfogjon a pénz hóvége előtt, tehát hogy nem is keresnek vele annyit, és erre feláldozzák az összes szabadidejüket, és hogyha ezt még tovább visszük, hogy a családban nem látnak férfit a gyerekek, ez a lányokra is vonatkozik, hiszen a lányoknak is nagyon fontos lenne férfit látni. Ha még azt is hozzátesszük, hogy a pedagógus pályát is elhagyták a férfiak, amik egy férfiak által művelt szakma volt zömében, akkor kiderül, hogy az iskolákban sem találkoznak férfiakkal. Tehát ma már fehér holló szinten óriási megbecsültségnek kellene örvenjenek a férfi tanárok. Zárójelben megjegyzem, hogy egy nagy német kutatás, egy minisztériumi kutatás azt mutatta ki, ugye, hogy a fiúk rettenetes hátrányos helyzetben vannak a mai iskolákban, le is maradnak a tanulásban statisztikák szerint is, nem jutnak el egyetemekre, főiskolákra, és a fiúk előrehaladása, iskolai előrehaladása egyenesen arányos viszonyban van a férfi tanárok számával. Tehát, hogy amelyik iskolában több a férfi tanár, nem sok, de több, ott szignifikánsan jobban haladnak, és ez egy hatalmas kutatások vannak ezekre az összefüggésekre.
Mit szólsz ahhoz az információhoz, hogy már többedik műsorban mondom el, de nem lehet elégszer elmondani, és egyébként is, ismétlés a tudás anyja. Ugye a Zimbardónak is megjelent a könyve a apátlan férfiak világáról. Merre tovább, mi az irány, hogy lehet gyógyítani ennyi sebzett, belső, az önti... Ma már azt írja a Richard vagy Richard Rohr, katolikus teológus, rád néztem, de vicces vagyok, katolikus teológus és jungi terapeuta, hogy amiről itt mostanáig beszéltünk, hogy, hogy nagyjából 16 éves korukról a fiúk elvesztik az apjuk iránt érzett tiszteletet. Mert már ők sem tanulták meg az apjuktól a belső tartást, autoritást, az önmagad tiszteletét, vagy az önmaguk tiszteletét, az, hogy irányra tartsanak, hogy legyenek céltudatosak, tetterősek, felelősek, stb. És az Imbardó is megírta a könyvben, hogy egyre több a puha férfi, a fiú, aki nem tud felnőni, és egy a lányok, hölgyek a gimnáziumban, egyetemen jobban teljesítenek, sportban is jobban teljesítenek, munkában is jobb az önérvényesítőkéjük.
Itt ugye az a nagy probléma, hogy a férfiak hiánya ebből a szempontból is ugye láthatólag kapcsolódás képtelenné teszi a jövő generációkat. Ez azért érdekes, mert a lányok is, ha nem látnak férfi mintát, akkor a férfiakról alkotott elképzeléseik vagy elvárásaik az valahonnan táplálkozik, de az inkább a tévéből, a filmekből, a mami pornóregényekből, bárhonnan, ugye, ahonnan úgy próbálnak leszűrni egy képet, hogy milyen egy férfi, de az nem a valóság. A fiúk meg egyáltalán nem tudják, hogy hogyan kéne viselkedni, fogalmuk sincs, rettegnek a mostani nagyon erős, határozott, jól tanuló, nyelveket beszélő, tapasztalatokat szerző nőktől, mert bizalom, önbizalom hiányosak, hiszen nem tudják, hogy mi a dolguk, mi a szerepük, hogyan kéne viselkedni, és nincs is rá lehetőség, hogy gyakorolják ezt, hiszen 14-től 34 éves korukig ugye ők alkalmazkodni próbálnak most lányokhoz, és nem pedig a férfiasságot gyakorolni, ami a lányoknak is nagyon jól esik, hogy uralkodhatnak a mai kapcsolatok fölött.
Egy nem esik van, jól.
Ameddig fiatalok jól esik, mert ők élvezik ezt a dolgot, de amikor gyereket akarnak szülni, akkor
te
azt mondják ugyanannak a pasinak.
Melyik korosztályról beszélsz a fiatalok neked?
Hát a 20
nagyon sok, majd erről lesz egy külön műsor, nagyon sok 20 éves barátnőm van, mert rendkívül nyitott a szívem, és nagyon boldogtalanok, tehát hogy hidd el, hogy nem élvezik, szenvednek ezek mellett a kisfiú-fiú férfiak mellett.
Én örülök, hogy ezt hallom, ugye, mert azt is hallom egyébként, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik ezt a dominanciát, addig, ameddig nem akarnak gyereket, hölgyekről beszélek, amikor meg gyereket akarnak, akkor hirtelen rájönnek, hogy egy férfi kell melléjük. Csak egy olyan szerencsétlennek, aki 14-től 30 éves koráig egy ilyen alárendelt pozícióba pitizett, annak hiába mondják, hogy most állj a sarkadra, mert nem is találja meg a sarkát, azt sem tudja, hogy az elő van, vagy hátul a lábán.
És egyébként is nem is tudta,
és
hogy van.
Nem volt rá lehetősége gyakorolni. Uh-huh. Visszatérve ugye a Zimbardo, és hogy mi a teendő, én azért alapítottam meg a férfiak klubját, mert úgy éreztem, hogy szükség van ma már arra, hogy ezt az értékrendet a maga teljes komplexitásában elkezdjük megjeleníteni, és egy olyan bástyát építsünk, ami messziről látszik, és ami motiválja a fiatalokat, hogy egy picit olyanok akarjanak lenni, mint az az értékrend, amit megjelenítünk. Valamilyen része ennek az értékrendnek, ami nekik passzol, amihez hasonlítani akarnak, és mindenkit húzzon egy lépésnyit, öt lépésnyit, tíz lépésnyit ez a fajta értékrend, uh-huh. Mert ez már a családokban nem nincs jelen. És ebben az én korosztályomnak, én most ugye 42 éves vagyok, 43, hogyha nem akarok csalni, azt hiszem, hogy nekünk kardinális szerepünk van, és mi még láttunk férfit, talán. Sokunk látott. Sokunkban él ez a fajta vágy, hogy ugyanazt a belső erőt...
Az ipari forradalom az már azért...
Megszerezzük. Nálunk később jött ez be. Tehát azért mi még láttunk, most is élnek olyan nagyszülők, mm-hmm. akik azért akik annak a jelenléte egyértelmű volt a családokban. Uh-huh. Tehát, tehát hozzánk ez, ilyen szempontból Kelet-Európa egy reménykeltő hely, Nyugat-Európához és Amerikához képest mindenképpen. Tehát azt gondolom, hogy ha az emberi... Hát, hogy mi nálunk később következett be ez a fajta zuhanás. És ezért vagyunk mi még jobb helyzetben, hogy talán nekünk nem kell emancipációs mozgalmakat, ugye most úgy képzeld el, hogy a világon a legdinamikusabban fejlődő civil szerveződések, tehát aki legtöbben ilyet alapítanak a világon, nyugati világról beszélek, a férfi emancipációs, a férfi jogvédő és az antifeminista mozgalmak. És én annak örülök, hogy Magyarországon nem kell ilyet csinálni,
Miért van mert szükség antifeminista mozgalomra?
Hihetetlen módon gyarapodnak a világban, nők által is csinálnak.
Vannak olyan feminista...
Bocsánat, csak befejezem, hogy itt motivációs mozgalomra van szükség, hogy mi tudjuk, még sejtjük, hogy mit kell tenni, egyszerűen csak tennünk kell. És erre jött létre a Férfiak Klubja, hogy összegyűjtsük azt az erőt, aki még akar cselekedni, akik meg akarunk erősödni, akik, és miért akarunk férfiként megerősödni? A nőkért, a gyerekeinkért, hogy a társadalom pilléreivé válhassunk. Tehát ezek a célok, nem az, hogy döngessük a mellünket meg, ez egy nonsens lenne. Tehát azért, hogy tehessünk másokért. És ezáltal ugye teremtsünk valamit a világban, ami boldogít minket, kiegyensúlyozni, és kevésbé leszünk betegek, meg ilyenek. Tehát...
Furcsa, amit most mondtál, hogy ugye mi Kelet-Európában itt annyira nem vagyunk, nem véreztünk el ebben a apa-fiú kapcsolatsebzettségben, vagy még mire gondoltál, amikor a...
Mert az egész most férfi néztem női meg dolgokban.
Egy kutatást társadalomtudósok csinálták 2016-ban, és 2013-ban ugyanaz a csapat csinált közvéleménykutatást a magyar emberek értékrendjéről, és a kelet-európai blokkban vezetünk a következő dolgokban: a véleménynyilvánítás nem fontossága, a másság legdurvább megítélése, abban is vezetünk, hogy nem tudjuk tehát pessimizmus, nem tudjuk elképzelni, hogy valaha jobb lehet, vagy hogyha dolgozunk, teszünk a dolgokért, akkor az jobb lehet. A legtöbb, most nem tudok adatokat mondani, pontosan nem írtam föl, mert nem vagyok ennyire adatvadász, de a legtöbb ember az úgy gondolja, hogy ő nem korrupt, de a magyarok nagy 60%-a korrupt, és akkor kiderül, hogy a sokan csak a felmérések szerint azok közül, akik ezt mondják, azok is korruptak. A felelősséget imádjuk hárítani, és elképesztően bízunk abban, hogy mindent majd az államfő megold. Lehet cikizni a mindenkori éppen aktuális államfőt mindig, de ő csak a kivetítésünk. Ez most egy ezoterikus gondolat volt, de aki olvasott Khalil Gibrant, ő nemrég fölütöttem tőle valahol egy könyvet, és ott nyílt ki, hogy ameddig egy nemzet lelkében nem változik meg egy bizonyos dolog, addig annak a nemzetnek a vezetője pontosan olyan lesz, amilyen.
Én a Férfiak Klubja erről is szól, hogy álljunk be a saját életünk közepébe. Gondolkodjunk a saját fejünkkel, nézzük meg a saját érdekeinket, de ehhez definiálnunk kell önmagunkat emberként, ehhez föl kell ismernünk a saját céljainkat, ehhez a társunkkal, a legközelebbivel és a társainkkal, az egyel további emberekkel, ugye valódi cél mentén kell szövetséget kötnünk, és emellett ki kell tartanunk, ehhez olyan belső gerinccel és értékrenddel kell rendelkezünk, ami ezt egyáltalán lehetővé teszi, és akkor így mehetünk tovább. Tehát amikor én Férfiak Klubjába gondolkodok, akkor az erkölcsi alapok megerősítéséről beszélek, erről a fajta gerincnek az újjáépítéséről, és arra jöttem rá, én mindig keresem közgazdászként is azt, hogy mi az, ami működni fog. Engem nem érdekel az, hogy én mondjak nagyon jókat az embereknek, meg beszédeket tartsak, hanem hogy az érdekel, mint az életem nagy kísérlete, hogy lehet-e valamit igazán tenni, hogy megváltozzon valami. És arra jöttem rá, hogy megtanítani senkit sem lehet mondjuk férfinak lenni. Az lehetetlen. Tehát tartok egy nagy képzést, elmondom, hogy miről szól, fölírják az egészet, és mire a sarokig érnek, azt mondják, hogy mi is volt a 8. pont, vagy nem lehet. Egyszerűen azt lehet csinálni, hogy ugye a mai kor fizető eszköze a presztízs. És nem mindegy, hogy minek adunk presztízst. Ennek az értékrendnek szeretnék én presztízst adni, amelyik, hogy mondjam, szolgálatot vállal, amelyik önmagát rendelkezésre bocsátja, és örül a termékeknek, amit létre tud hozni az életével, és ha presztízst adunk ennek a fajta értékrendnek, akkor azt azért tesszük, hogy egyre több ember saját magától, belső indítatásból akarjon változni ebbe az irányba. Uh-huh. Ez egy nagyon hosszú, nagyon-nagyon-nagyon lassú feladat, amit folyamatosan tenni kell. De én csak ebben bízok, hogy föl kell keltenünk a fiatalokba, és a középkorúakba, és az idősekbe, és bárkibe, aki egy picit ki akarja húzni magát, annak a vágyát, egy ilyen, a belső vágyat arra, hogy ő tegyen lépéseket, mert nélküle nem fog menni. És itt ugye mindenkinek önmagának kell kihúzni a hátát, nem fogja helyette megtenni senki. A tartás, mint magyar szó, az ugye nem azt jelenti, hogy egyszer építek magam alá egy ilyen állványzatot, és akkor rá tudok tehénkedni, és soha többé nem kell egyenesen állnom, hanem az azt jelenti, hogy állandóan tartanom kell a vázizmaim a gerincem körül, tartanak, és mindig tartanak. A tartás az soha nem szűnik meg. Nem olyan, hogy néha-néha összeösök, és akkor, mikor lát valaki, akkor kihúzom magam, hanem az olyan, amit mindig tenni kell. És ez egy persze azt mondják az emberek, hogy izzadságszagú, amit én mondok, néha. És én erre azt mondom, hogy egy esetben nem izzadságszagú, hogyha életformává válik. De ez gyakorlat kell, ehhez ezt élvezni kell, látni kell, hogy van eredménye. Ha élvezem az eredményeit, akkor olyan életformává válik a tartás, vagy éppen a felelősségvállalás, hogy föl se tűnik. Annak tűnik föl, és annak izzadságszagú, aki nagyon ritkán akkor van tartás, amikor ostorozza mondjuk egy nő, hogy húzd már ki magad, hát hogy nézzel ki, légy szíves, megjött egy vendég, kínálnál meg valamivel, ugye. Tehát lehetetlen ebből a, tehát hogy így élnek azért férfiak, hogy úgy kell noszogatni mindenre, ugye. A villanykörte becsavarás az ugye egy konkrét probléma. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha 50-szer mondja el egy nő, hogy légy szíves, cseréld ki a villanykörtét, akkor 50 mínuszpontod van. És ha egyszer kicseréled, akkor már 49 mínuszpontod lesz, tehát mert hogy kaptál egyet pluszba. Tehát hogyha önmagadtól cseréled ki, mert te gondos gazda, ugye a régi magyar közmondás, hogy a gazda szeme hízlalja a jószágot, az azt jelenti, hogy hazamegyek, és figyelem, hogy hol van olyan feladat, amit én elvégezhetek. Erről szól az életünk. De a nők élete is erről szól, akkor a mi életünk is arról kell szóljon, és azt a feladatot végezzük, ami van. Hogyha most lehetővé tette nekünk a mosogatógép, hogy nem kell mosogatni, meg a gáz, hogy nem kell fát vágni, akkor ne arra vágyjunk, hogy miért nem vágunk fát, egyébként nincsen munka, hanem ami munka van, azt kell végezni, mert összesen 2-3 óránk van egy nap, mind a két ember hazajön a munkából, akkor válvetve azt el kell végezni, hiszen több ezer évig férfi és nő ugyanígy dolgozott látástól, vakulásig dolgoztak, mind a kettő egyik sem fejezte be, csak éppen abba hagyták esténként, egymásra néztek és látták, hogy ez jó, amit teremtettek, aludtak egyet és reggel folytatták.
Nagyon
tehát
szépen mondod.
Ma is
mondod.
Valahogy így kell ezt csinálni.
Egyébként én biztatásképpen el szeretném mondani, hogy azt mutatja a tapasztalat mindenféle tréner, teológus, segítő foglalkozású coach és terapeuta, úgy látjuk, hogy azok, akik sebzettebbek egy bizonyos, mondjuk vannak nők, akik az anyakapcsolatban sebzettebbek, van, akik az apakapcsolatban, ahogy a Pál Feri atya is, ő is azt mondaná, meg én is azt mondom, meg a nagy teológus is, aki már 60 ezer órát ült emberekkel, és hallgatta őket, meg a szintén nem mondok neveket, híres terapeuta ismerősöm is, ahol megsebződik az ember, és ezt tudatosan gyógyítja, ott még egy nagyobb, ott olyan erős kapcsolat jöhet létre, tehát ez a sebzett férfiasság, ez be tud gyógyulni, olyanoknál is, akik lehet, hogy még bűnözővé is váltak, láttam ilyen életutakat is, apa hiány miatt.
Hát ugye a csont, ahol eltörik, ott sokkal erősebbre hegged. Tehát ott már még egyszer nem fog eltörni, mint ahogy a fa is, ugye, ahol megsebzik, ott egy nagy dudor lesz rajta, és sokkal erősebb ilyen sejt, hogy mondjam, páncélt képez. De ugye mi kevésbé foglalkozunk ilyen vallási vetületeivel, ennek mi abszolút egy világi misszió vagyunk, de ha a Bibliára gondolunk, akkor azért a Jézust körülbelül apostolok jó része volt rabló, gazember, meg egyéb ilyen erősen megtért ember. Tehát, hogy valóban a Hamos Béla is
Mária,
erről,
igen, Mária Magdolnáról is van az,
hogy igazán
csúnya.
Egy bűnös ember tud igazán hívő igen. lenni, mert aki soha életében semmit nem bűnözött, meg semmit nem csinált, az csak egy lagymatag életet tud élni. Tehát van visszaút, mert most aztán van bűnözés elég, de mindenkinek van lehetősége arra, hogy egyszer azt mondja, hogy így kezembe veszem a sorsom, és elkezdek nem nyávogni, például ezt a paternalizmus levetkőzni, hogy mindig azt mondják, hogy Magyarországon, hogy nem lehet csinálni, az állam mindig mindent korlátoz. Szerint az udvaromon egy csomó dolog van, amiben nem korlátoz az állam.
Kimegyek az utcára. Most mondtam el az előbb, hogy mindent rákenünk.
Még az utcán is tudok csinálni egy csomó dolgot, a városban is tudok csinálni, mert mindig nem ütközök bele az államba, még a megyébe is tudok csinálni mindenfélét, és mindig, sőt, ha neki fogok csinálni valamit, akkor mindenki azt mondja, hogy hú, de jól csinálod. De ehelyett sokkal könnyebb otthon ülni, és azt mondani, hogy hát itt semmit se lehet csinálni. Ugyanakkor most ugye, ha már ugye könnyű nekem magamhoz ragadni a szót, mert állandóan ugye fűzöm egyiket a másikba, azzal vádolni mondjuk a magyarokat, és ez folyamatosan így van, hogy milyen pessimista népek, és vannak ezek a felmérések, amiben a világ összes országát felmérik, és azt mondják, hogy Brazília a legelső, mert ők optimisták, ugye általában ott szoktak ők végezni, meg nem tudom, hát azért ne haragudjunk. Mitől lenne ez a nép optimista, amikor az elmúlt több száz év történelmünk arról szólt, hogy ahány nagy hatalom erre járt, az mindegyik kifosztott bennünket. Körülbelül 50 évente az összes felhalmozott javakat, ha visszaszámolunk a történelme, 50 évente mindenkinek mindenét elvették, egyébként vagy államosítás, vagy ez, vagy az. Mi a fenétől hinnénk azt, hogy miért ne lenne benne egy olyan reakció az emberekben, hogy bízunk, vagy ne bízunk?
Pontosan, egyébként én akkor lettem nagyon dühös a cikk végére érve, amikor a következő országokkal és államokkal példálozott a kutatócsoport, Anglia. Hát az angol szászok a legnagyobb éhínséget előállították Indiában, meg a legnagyobb mészárlók. Meg,
hát kifosztottak meg, onnan mindent.
Ugye? Na, szóval, hogy őket, hogy milyen optimisták, meg a Svájc felé az összes háborút megállítottuk, úgyhogy én ezt a kutatási anyagot megosztottam az üzenőfalamon, és ugyanezeket a szavakat írtam alá, hogy mi a fenétől lenne most, nem tudom milyen optimizmusa, és nem tudom milyen
igen,
tartása.
Csak ezzel ezek az újságírók meg kutatók tovább rombolják az amúgy is gyenge lábakon álló önbecsülésünket. Tehát, hogy oda kellene figyelni arra, hogy hogyan lehet megemelni ezt. És egy érzékeny lelkű nép vagyunk mi magyarok, tehát az érzékeny lelkű, én megpróbálok erre tekintettel lenni nagyon sok esetben, hogy ha valódi emelést akarunk elérni, akkor egyrészt le kell menni olyan szintre, amilyen szinten vagyunk, mindannyian nagyon-nagyon szétesett állapotban vagyunk, és onnan kell óvatosan szépen elindulni az emberekkel együtt. De nem úgy, hogy oda megyek, és azt mondom, hogy ti mekkora nagy hülyék vagytok, hogy itt lent vagytok.
És nézd meg az angolokat, hogy mosolyognak, miután lerabolták a világot.
Én is lent vagyok,
igen.
És mindannyian lent vagyunk.
Igen.
De össze kell fognunk a mai középkorúaknak is fölfelé, akik már a forradalmárkorból kinőttek, és lassú emelkedést produkálni. És ezen vagyunk mi férfi ágon.
Nagyon tetszik. Kicsit zenélhetünk akár.
Just believe in yourself. hangok vonala. Rádió Bézs.
A nemzet lelke, itt tartottunk, hogy a közös magyar nemzet.
Én egyébként azt is állítom, hogy a nemzetnek egy ugyanolyan lelke van, mint egy embernek.
Persze.
És hogyha egy ember lelkével foglalkozni kell, ápolni, vigyázni rá, gyógyítani, akkor egy közösség lelkével is érdemes, és nem csak a nemzet, hanem az utca közösség, a városhoz való ugye, kötődés és oda tartozás, és hogy büszke vagyok-e, hogy én debrecintén, vagy bármi ilyesmi.
Ja. Hát ez nem tehát véletlenül mondjuk úgy, hogy köztudat.
Lélek ápolása ugyanolyan fontos lenne, és ehhez tartoznak ugye ezek a fajta újságcikkek, amik vagy segítenek, vagy nem. Tehát jó lenne, hogyha egy picit segítenénk, ha például megértetnénk azt, hogy van ennek oka, itt tartunk, és innen kell emelkedni. Mi le vagyunk maradva folyamatosan, és mi képtelenek vagyunk a fejlődésre, mert ha ezt mondtrázzuk, akkor képtelenek leszünk.
Önlehúzás, önlenyomás, önlehúzás. Én rá is szóltam, mert nemrég egy színész kiült egy színpadra erről beszélni, hogy osolt Vancouverbe, és tőlük kéne tanulnunk mosolyogni. Hát semmi nem történt velük, ami velünk. És egyébként figyelj, Imre, voltam holokauszt emléknapon 2014-ben, mert én, bennem minden van, tehát széke is van bennem, sváb is, meg zsidó is van bennem, úgyhogy érdekes kis mix vagyok, és a zsidó-magyar-magyar zsidó terapeuta a hölgyek kiszóltak ugyan ezt, amit te, hogy ezt fejezzük be mindenkoron, meg az ilyen cikkeket, meg hogy ne jöjjünk már erre többször rá, hogy mennyire pesszimisták, mert önlenyomás, mert annyit kapott a magyar nemzet az elmúlt, szerintem, én azt szoktam mondani, hogy 500 évben, hogy nem csoda, hogy alig bírunk fölállni, és közben is egy csomószor elesünk, míg fölállni szeretnénk. Úgyhogy az epigenetika foglalkozik ezzel, hogy ami történik az adott genetikai állományra, még az apáiddal, vagy az apáinkkal, két háború, esetleg valakivel holokauszt, trianos, hát most ne is menjünk vissza, az mind-mind a föl nem dolgozott traumák, ott köré épülnek a DNS köré, és az egésznek a működését ne rontják.
És van egy általános bizonytalanságérzet, és van egy történelmi tapasztalat, ami azt mutatja, hogy itt hosszú-hosszú ideig nekünk nem volt jó soha. Mint más államokban, ahol hosszú-hosszú ideig volt békesség, hosszú-hosszú ideig ők mindig az íróasztal fiókos oldalán ültek, ugye, ahogy szokás mondani szépen azt a bizonyos ugye, mondatot. Tehát mi azért nem az íróasztal fiókos oldalán ültünk a történelemben, és ennek ellenére kell mondanunk, hogy nagyon jól állunk. Viszont, amivel foglalkozni kell, és ez a férfi-nő kapcsolat és a család ugye gyökereit érinti, az a társadalmi energia, ami otthon keletkezik. Tehát minden motivációnk, hogy miért érdemes fölkelni, dolgozni, a főnökünket elviselni, ha elbukunk fölállni, kompromisszumokat kötni, minden, amiért érdemes ezeket tenni, az otthon leledzik. Tehát a mi motivációnk otthon van, a családban, nem a cégben van, nem a szakmai megvalósításokban, azt is azért csináljuk végső soron. Én azt mondom, hogy vannak apró ilyen részmotivációk, hogy a cégben mit csinálok, hogy a baráti körömben, és van a mindent átfogó motiváció, ami otthon van.
Oké, ne feledd, szabad, itt folytatjuk zene után.
The girl them skillati, Thunderball, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty, baby girl, all my girls. Thunderball say, well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. See the girl them broke out on the floor. From your door on a workplace performer. From your door on a man where can't turn you on. Girl, me can see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, no green banana.